El Señor se hizo mayor piedra de decir antiguos varios chagos que es Dukel, szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a Működés és Informatikai Tudományos Egyesület Vételtechnikai Szakosztályának, Kábel TV szakosztályának és Média Klubjának mai közös rendezvényén a Nagymelegben vagy most személyesen részt vett és hallgatja az előadást, vagy pedig később a YouTube-on fogja visszanézni. Itt van egy információ, hogyha valaki látja és szeretne továbbiakról információt kapni, ezeken az e-mail címeken tud jelentkezni, attól kezdve fölvesszük a levelező listánkra, és kap információkat. A mai előadásunk, mai délután kicsit olyan, mint a kereskedelemben az egyet fizet kettőt kap. Az egyik egy nagy lélegzet, egy előadás, a dr. Bartóki Jönci Balázsnak a világgyűrűk fejlődésének irány és kihívásai, a másik pedig egy rövid ismertetés. Mindenkap Mária volt olyan kedves, és megígérte, hogy a Citizen Scientist Investigating Cookies and App GDPR Compliance nevű projektről egy rövid ismertetést fog adni. Ez azután, hogyha a világűrjog kérdéseit befejeztük. Egy kis előretekintés, ez nyár előtt, ezután igazi nyári szünet lesz, nyári meleggel. A következő előadásaink azok szeptemberben kezdődnek, hogy online-e vagy már személyes megjelenéssel, ezt még nem tudjuk, ez függ a Covid helyzettől. Jelenleg az egyetemen úgy néz ki, hogy minden a legnagyobb rendben működik, jelenléti előadások folynak. Az első három előadás, amit látunk, a pontos időt még nem tudjuk, mert a jelenléti előadás lesz, akkor a teremfoglalásod már egy kicsit gond, kicsit több előkészítést igényel. Az egyik a kis kábel TV szolgáltató fejlesztés jövője, a másik pedig két előadás, az egyik az emberközpontú mesterség és intelligencia etikai, a másik a műszaki kérdéseivel fog foglalkozni. A régebbi előadásaink ezen a YouTube linken érhetők el, ez is itt az elérhető. Ezt már mutattam, hogy aki szeretne jelentkezni, az itt tud jelentkezni, továbbiak során információt kapni. És akkor szeretném bemutatni előadónkat, dr. Bartók Jönci Balázs, aki jogát, végzett a Budapesti Egyetemen, meg a Master Degree-t az két Párizsi Egyetemen, majd a Lyoni Egyetemen MBA fokozatot szerzett, majd Magyar Egyetemen PhD fokozatot, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, és szintén ugyanennek az egyetemnek a világgyűrűk és politika kutató műhely vezetője. Még az, hogy Balázs aktívan sportolt is, ha jól tudom, vívtál.
Igen.
De hát ezt ide nem tettem föl, mert ez a háttérnek nem profilja, de hozzátartozik aztán a képhez. És az előadásának a címe a világgyűrűk fejlődésének irányai és kihívásai. Aztán ez bennünket valamilyen érdekel, mert a világűr az igazából mindenítő kellene, hogy legyen, hogy mennyire így van, ezt majd Balázs elmondja, hogy mit lehet csinálni, hogy így legyen. Ezt reméljük, hogy Balázs mond jó ötleteket, hogy mit kell csinálni, és Balázs, átadom a szót neked, én megszüntetem a megosztást, és a tiéd a szó.
Nagyon szépen köszönöm. Azt nem tudom, hogy lehet olyan nézetet, talán most lesz, hogy kívánt már nem látunk, de nem látok senki más. Hogy nálam van a hiba, ebben esetleg valaki tud segíteni, mert látom, hogy vannak tizen, de...
Te be tudod állítani, hogy milyen nézetet szeretnél, hogy a jobb felső sarokban van egy...
Igen, nem, vagy senkinek is bekapcsolva a kamerája, vagy ilyen. Mindegy. A lényeg.
Mindenkinek kíván, lehetőleg mindenkinek ki van kapcsolva a kamerája.
Akkor viszont minden érthető.
Még így technikai pillanat szünetet kérek szépen.
Oké. Tisztelet üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm különösképpen Ivánnak azt, hogy meghívást kaptam, felkérést kaptam, hogy 60 percben szigorúan, hogy utána legyen időnk esetleg ezekre a kérdésekről beszélgetni, és összefoglaljam azokat a kihívásokat, amivel ma a világűrben végzett emberi tevékenységekkel kapcsolatban találkozunk. Egyáltalán annak, aki nem foglalkozik ezzel a témával, erről a kérdés, hogy egyáltalán kell ezzel foglalkozni, miért érdemes ezzel foglalkozni. Nem azért kell ezzel alapvetően foglalkozni, mert mi magunk a világűrbe fogunk lenni, vagy egy bolygóról kirajzó faj leszünk, hiszen a relativitás, általános relativitás elmélet tartja magát, addig az ember nem tudja meghaladni a fénysebességét, sőt, el sem érheti, közelébe sem érheti, így hát nagyon a naprendszerünket sem fogjuk tudni elhagyni, tehát a kirajzó faj elméletnek azért vannak korlátai. Mindazonáltal a Föld vonzás körének a földközi pályákat, illetve hát egyre inkább a naprendszerünket fel fogjuk használni, és ma már nagyon komoly emberi tevékenység zajlik alacsony földközi pályákon, közepes földközi pályákon, illetve a bűnöző geostacionárius pályán, aminek a gazdaságban betöltött szerepe is rendkívül fontos, hogy mást ne mondjak, 2031 millió dolláros iparágnak tekintik az űripart, de kevésük olyan alkalmazásokra gondolni, amiket mindannyian használunk, a navigációt, bizonyos helyeken az internet elérést, televíziózás, földmegfigyelés, meteorológia, csak ugye legfontosabbakat említsem, illetve természetesen biztonság és védelem politikai aspektusa is masszívan van ennek a területnek, amit a modern hasseregek mindannyian használnak. Úgyhogy ez a terület igenis nagyon fontos. Magyarországon eddig ezzel kevésbé foglalkoztak tudományos igényel, ide nem érte természetesen az űrtávközlés területét, ahol Vári Péteréknek jelen meg tavalyi évben erre vonatkozóan könyve. Ez mondom, egy speciális és nagyon részletesen szabályozott terület, ami szintén az űrjoghoz is sorolható, meg a távközlési joghoz. Magyarországon ezzel, hogy kicsit kontextusba érzem, hogy mit csinál az ENKE ezen a területen. Ezzel tudományos igényel általában az űrjoggal és űrpolitikával az ENKE-nket tudja foglalkozni 2 évvel ezelőtt. Egy kutatóműhelyünk van, ez az Iván által is említett világűrűr és politika kutatóműhely, ami az Európai Ügynökségnek a jogi központjának a kijelölt nemzeti kapcsolattartója, és ezen belül igyekszünk minél inkább felzárkózni az nyugat-európai színvonalhoz, ahogy ezt a területet már bűvelik. Talán páran emlékeznek Gágyula professzor úrra, aki már nincs velünk, azonban a múlt század közepén, illetve inkább a 60-as, 70-es évektől kezdve rendkívül nagy szaktekintélye volt ennek a területnek. Utána nem volt igazán utánpótlása professzor úrnak a 2000-es évek elején. Igyekszünk most ezt a hiátust bepótolni, nyilván nem egy magam, hanem többet magam. A világűrjogot szeretnénk definiálni, többféleképpen megtehetjük, elég, ha csak arra gondolunk, hogy minden olyan tevékenység, amit a világűrben végzünk, ami emberhez köthető, az valamilyen jogviszonynak is a tárgya. Tehát gyakorlatilag minden világűrben végzett emberi tevékenységnek lehet valamilyen jogi aspektusa is. Ha nagyon tágan akarnám megfogalmazni, akkor erről van szó, hogy akkor találkozik az ember azzal, hogy ide tartozik-e, hogyha földön kívüli lényekkel találkozunk, akkor velük ilyen szerződéssel kötni. Természetesen nem, ez nem egy metajog, ez nem egy science fiction elrugaszkodó dolog, hanem világűrhöz tartozik a műholdak felbocsátásának a kérdése, a biztosításának a kérdése, mit lehet csinálni a világűrben, hogyan szerzünk pályáért frekvenciát, ez az űrtávközlés területéért tartozik. A világügyok forrásait szeretném csoportosítani, akkor a legfontosabb itt az a nemzetközi közjog, ez a magja gyakorlatilag, ami kifejezetten az emberi tevékenységről szól, ez 5 nemzetközi egyezmény foglal magában. Ezekről majd egy kicsit részletesebben is beszélnék, hogy nagyjából milyen elveket fektetnek le, és milyen hiányosságok fakadnak belőlük, amik ma nagyban megnehezítik akár az űrszektornak a további fejlődését. Ez az első. A másik az a nemzetközi jog. A nemzetközi jog után a nemzeti jog, tehát az egyes jogrendekben körülbelül 34 állam fogadott el eddig a világon saját nemzeti jogrendjében speciális szabályokat arra, hogy hogyan lehet az ő joghatósága alatt, zászlaja alatt világűrben tevékenységet végezni. Ez a jogterület, hogy része az űrjognak robbanásszerű fejlődésnek indul, annak köszönhetően, hogy a nemzetközi közjogi rész nagyon sok kérdésre ma már nem ad választ, mert az gyakorlatilag megkövesedett a 70-es évek végétől kezdve, és kitán felvenni az azóta felmerülő kihívásokkal. A feladat is nagyon képes ezekre választ adni, ezért a nemzeti jogok már sokkal részletesebb szabályokat tartalmaznak. Itt nyilván a legrészletesebb az Egyesült Államoknak a nemzeti szabályozása, de kiemelném az Egyesült Királyságét is, ahol két törvényben és számos rendeletben itt egy 1000 oldalas joganyag szabályozza az tevékenységek végzését. Itt nyilvánvalóan a felbocsájtástól kezdve a különböző ballonok felbocsájtásán túl a tengeren túli felbocsájtás, aki mindenféle szabályoznak, és a múlt héten szemben jelentette be a brit tudományos ügyekért felelős miniszter, hogy ezt a anyagot most teljesen újra fogják vizsgálni, hogy Anglia egy vezető szerepet töltessen be az űriparban. Űrjoghoz tartozik továbbá a különböző nagy világűrben végzett projekteknek a speciális szabályrendszere. Itt elég, ha a legnépszerűbben gondolunk, meg a legismertebb, a nemzetközi űrállomása. A nemzetközi űrállomás 15 államnak az együttműködése. Az, hogy meddig meg hány állam marad benne, ez egy nyitott kérdés, majd erről is ejtünk egy szót, ha belefér majd az időbe. Ezt egy külön egyezmény, illetve annak külön memorandumai, végrehajtási rendeletei, megállapodásai szabályozzák, hogy ki mit csinál, hogyan használják a modulokat, ki miért szerel, kinek mi a feladata, hogy ez a több nemzeti modulból álló űrobjektum, ez fennmaradjon a világűrben és betöltesse a feladatát. És természetesen találunk önálló jogágokban is olyan szabályokat, amik az emberi tevékenységeket szabályozzák. Gondolhatunk például az adatvédelemre, szerzőjogra, hiszen gondoljunk bele, hogy hány fény felvétel készül a világűrről, ezek mind felvetnek nagyon komoly adatvédelmi szerzői kérdéseket. Természetesen nem mondhatjuk az adatvédelmi jogra, hogy ez egy űrjog. Minden esetben vannak olyan szabályai, ami ehhez kapcsolódnak. Ugyanígy, és ezt külön nevezném meg az űrtávközlést, ami a távközlési jog, elektronikus űrközlési jog és a világűrjognak egy határterülete. Talán mondhatjuk nyugodt szívvel, hogy ez a leginkább szabályozott területe a világűrjognak, hiszen itt már rendkívül hosszú ideje van, nagyon komoly emberi tevékenység, nagyon részletesen van leszabályozva a rádiókonferenciák, World Radio Congress-eken elfogadott szabályzatokban az, hogy milyen feltételekkel kiszerezhet frekvenciahasználati engedélyt, kinek mi a feladata, mit mire lehet használni, illetve a frekvenciahasználati engedély mellett pályapozíciót. Ugye itt óriási harc ment az államok között már több évtizede, hogy ki kaphat pozíciót például a geostacionárius pályán. Hogy ez egy 35.786 kilométer az egyenlítő sétában lévő pálya, amire, hogyha egy műholdat elhelyeznek, akkor az mindig ugyanaz fölött a terület fölött van, hiszen egy sebességgel kerül a földpolgár sebességével, és ebből fakadva rendkívül értékes, mert egy műholdal rendel tartani a kapcsolatot pont között. Ezért már elindult annó a verseny, és annak érdekében, hogy ezt az újkori kolonizációt megakadályozzák, elfogadtak szabályokat arra nézve, hogy a fejlődő vagy a világűrben nem jutott államot, így Magyarország is kapjon lehetőséget arra, hogy ilyen pályahelyen rendelkezzen. Ezt azért említem meg ezt a témát, mert ma nagyon hasonló problémával találkozunk, hogyan lehetne akadályozni egy újkori gyarmatosítást, például a Holdban, ahogy ezt felmerült ugye a geostacionárius pálya esetében is, ott meg sikerült megoldani, talán többé-kevésbé megnyugtató módon, azonban az egyik nagy kihívás az, hogy mit lehet tenni a Hold és az egyéb égitesteknek a gyarmatosítása ellen, mit mond erre most a jog, és mit ennek a kihívásai. És hogyha már így meg is említettem a kihívásokat, akkor én három nagyobb területet emelnék ki, ebből kettő az, ami igazából a kihívások kategóriájába tartozik. Az első az a fenntarthatóság kérdése lesz. Ebben számos alkalom tartozik, ideértem az hogyan lehet szabályozni a bürokratikus forgalom forgalmát, tehát az a safe traffic management idegen szóval, ez az bürokratikus forgalom szabályozása. Ez egy neurológikus pontja lesz a következő éveknek, mivel ugrásszerűen nő meg a világűrben, különösen az alacsony földkörüli pályákra elhelyezett műholdaknak a száma. Erről majd kicsit részletesebben beszélni. Ugyanígy ide tartozik az űrszemét kérdése, és a műholdak számának ugrása, növekedése, az űrszemét keletkezésének a valószínűsége és a mennyisége, ez egy szoros összefüggés valamit természetesen, ugyanúgy, ahogy a világűr beleindult fegyverkezési versennyel. Bocsánat, azt írja ki, hogy valakinek fel van téve a keze, vagy nekem van fel téve a keze, amit nem igazán értek. Oké, megszöntöztem. Tehát a fenntarthatósággal kapcsolatban ez az első témánk. Mik a kihívások? Mit tehetünk a fenntartható használat érdekében? Hogyan előzhetjük meg azt, hogy egy visszafordíthatatlan pályára állítsuk az emberi tevékenységet a világűrben, aminek katasztrófa lesz a vége? Én is a mai állapotok szerint azt mondják, hogy nem az a kérdés, hogy be fogja következni nagyobb kollízió, összeütközés a világűrben műholdak között, hanem az, hogy mikor. Mit tehetünk ennek a megelőzésére? Illetve mit tehetünk az esetleges kár elhárításra, ugye ezek a megtisztítani az ő személytől a világűrt, ez már egy kicsit távolabbi téma, azonban ezt is meg kell említeni. A másik nagyobb téma, az pedig az erőforrások kérdése lenne. Itt nem űrtávközlési témára gondolok, bár természetesen is életűrű szűkös erőforrás, hanem alapvetően az égitestek erőforrásának a felhasználására, amik pár éven belül, nem évtizedek, pár éven belül nagyon aktuális kihívás lesz, hiszen a földi sarkkörökön található vízlelő helyeket szeretnék most már kutatni. Egyre több állam, Egyesült Államok, Kína, Oroszország bejelentette, hogy pár éven belül visszatér a Holdra, vagy először megy oda, és már nem csak leszáll és ott van egy ideig, hanem ott is akarnak maradni. És ennek a jogi helyzete, ez jelenleg tisztázatlan. És a tisztázatlanságból fakadóan rendkívül sok feszültség van jelenleg a levegőben, ami nem segíti természetesen a megoldást, hát is amúgy beszélek a háborúról, ami tovább nehezítette ezt a kérdést. És a harmadik témán pedig a háború hatása lenne az űriparra. Itt alapvetően a ukrajnai űriparra helyezném a hangsúlyt, illetve a tudományos együttműködésre gyakorolt hatásra. Én megemlíteném azt, hogy az űriparra általában például a felbocsátási szolgáltatások, a Szojuz rakéták kiesésére milyen kiesési hatást gyakorolt az űriparra. Ezeket követően pedig azt beszéltük Ivánnal, hogy lehetőség lenne arra, hogy ezekről a témákról beszélgessünk egy kicsit, természetesen időt és előtt biztos, hogy itt van második előadásnak is, és jól értettem, akkor nagyjából maximum 6-ig, de nyilván akár hamarabb is ezt befejezhetjük. Fenntarthatósággal kapcsolatban. A kiinduló pont, ahol a mai nap vagyunk, és azért gondolom, hogy elég fontos információkkal rendelkezem erről, mert éppen pénteken éjjel értem haza arról a konferenciáról, amit Londonban szerveztek, alapvetően amerikai cégek és amerikai szinten tanácsadó irodák, a NASA, az amerikai védelmi minisztérium, illetve külügyminisztérium, valamint a britek, aminek a témája az a világűr felhasználásának a fenntarthatósága volt, és két nap csak olyan előadásokat hallgattam, hogy mindenki a problémákról beszélt, megoldásról sokkal kevesebbet hallani. És egyébként a közbeszédben pedig ez rendkívül kevésbé szivárog át, maximum olyan hírek jönnek át, aminek az emberi tevékenységhez kevés köze van, hogy a napfázis módosulása miatt gyorsabban süllyednek a műholdak, és ez nyilvánvalóan több problémát okoz a műhold gyártóknak. Tehát a kiinduló pont az, hogy a jelenlegi folyamatok szerint nem fenntartható az, hogy használjuk a világűrt. Eddig ezt mindig hallottuk a föld vonatkozásában, hogy nem fenntartható az, ahogy a bolygónkat szipolyozzuk ki, amit egyre kevesebben vitatnak. Azonban azt is látnunk kell, hogy a világűrt, ahogy most használjuk, alapvetően az alacsony földkörüli pályákat ez nem fenntartható a továbbiakban. Mi ennek az oka? Ez oka egyrészt az, hogy rendkívüli módon megnőtt és folyamatosan növekszik az úgynevezett alacsony földközi pályákra helyezett műholdaknak a száma. Körülbelül egy ilyen 100 kilométertől 2000 kilométerig, de a jellemző, például az Iromás Stalin műholdjai, ezek a 5-600 kilométeres magasságban lévő pályák, ahol nyilván több műholdat kell elhelyezni ahhoz, hogy nagy lefedettséget tudunk biztosítani. A januári számok alapján mintegy 4550 aktív műhold és mintegy 3000 nem működő műholdat kering jelenleg a föld körül. Tehát is azt, hogy kb. 8000 műhold van, ami most a föld körül kering. Nem hangzik túl kevésnek, azonban ha hozzáteszem, hogy csak Elon Musk-nak a Starlink projektje 42000 műholdat, vagy 8000, és csak egy magánpiaci cég akar 42000 műholdat alacsony föld körül pályára állítani, akkor érezhetjük, hogy itt valóban van egy probléma, amire nem biztos, hogy fel vagyunk készülve. És a Starlink az csak egy, ugye 2000, ennek az évtizednek a végéig mintegy 11000 műholdat akar felbocsájtani, információ szerint most jár ilyen 800-1000 műhold körül, ugye több 10 műholdat bocsájt fel egyszerre, és ezzel ő globális internet lefedettséget akar biztosítani. De nem csak ő van, aki sorban áll ezekért a pályahelyekért, hanem elmítetni magát az Európai Uniót is, aki bejelentette a biztonságos kapcsolat, vagy Secure Connectivity rendelet tervezetet, amivel egy európai megakonstellációt akar alacsony föld körüli pályára állítani. A metrokonstelláció, vagy Almári Lánszavával élve műhold sereg, pedig azt értjük, amikor több száz, vagy akár több ezer műholdat bocsájtanak fel és szerveznek hálózatba, hogy ezek együtt biztosítsanak akár egy globális lefedettséget. De most ezen a konferencián felszólalt az a ruandai miniszter is, akinek az országa egy, ha jól emlékszem, hogy 300000 műholdas projektet jelentett be. Természetesen felmerül a kérdés, hogy Ruanda nemzeti erőforrásainak nagyobb kiadnázása a cél, vagy esetleg egy másik ország magánpiaci cég áll a projekt mögött, megnyerve magának egy Ruanda ország, egy országot, olyat, mint Ruandát, hogy képviselje ezt a projektet, tehát 300000 oldalas felakonstellációt akarnak a lassú földközi pályára állítani. De ugyanígy az Amazonnak is van óriási projektje. Tehát egész egyszerűen elárasztják műholdal ezeket az alacsony földközi pályákat. A kutatások szerint az elmúlt 5 évben 5-szörösére nőtt az ütközés veszélye ezeken a pályákon. Ez egy óriási kockázat, aminek természetesen számos következménye van. Például sokkal drágább lesz egy műholdnak a földközi pályára bocsájtása, hiszen ezeket biztosítani kell, de hogyha ekkor az esélye a megsemmisülése a műholdnak, akkor a biztosítók nem biztos, hogy biztosítani fogják előbb-utóbb az alacsony földközi pályákon a műholdakat. Márpedig, ha nem biztosítanak egy műholdat, akkor sok nemzeti szabályozásnak meg sem tudnak felelni a gyártó, és egész egyszerűen lehetetlenné válik új műholdak felbocsátás ezekre a pályákra. De ez még a jobb forgatókönyv, mert a rosszabbik az, hogy bekövetkezik ütközése ezeknek a műholdaknak, az pedig akár egy ilyen kettes szindrómához vezethet, amikor összeütközik, még több ütközik a törmelékből, mert ezek több tízezer törmelékre esetnek szét, és azok ilyen törmelék felhőként még hónapokig akár, attól függ, hogy milyen magasan vannak, akár évekig keringhetnek a földkörű pályán, természetesen mindent eltalálva, ami az útjukba kerül. Úgyhogy ez egy nagyon komoly probléma. Mit lehet tenni ennek a megelőzésére? Az első nagy kihívás ez az, hogy hogyan lehet a világűrbe helyezett objektumoknak a forgalmát valahogy szabályozni. Mert lehet, hogy hihetetlen megtűnik, de per pillanat nincsen egy egységes szabályrendszer arra, mint például a légirányítás, a légiforgalom irányításba, hogy ezeknek az objektumoknak milyen szabályrendszer szerint kell közlekedni. Ez egy többszintes szabályrendszer, több feltétele van annak természetesen, hogy szabályokat alkossunk, mert első körben látunk el azt, hogy mi van egyáltalán a világűrben. És akkor így térnék vissza van is a te kérdés? Nem, bocsánat. itt élek vissza arra, hogy jelenleg ugye arra nincsen részben szabálya, hogy mit kell bejelenteni, hogy dolgoz elbocsátok. Természetesen van a szabály, de ez korán sem elegendő ahhoz, hogy mondjuk egy egységes rendszert építsünk ki arra, hogy pontosan lássuk, mi van a világűrben. Egyes nagyhatalmak, ideértve az Egyesült Államokat például, egy részletes adatbázissal és rendszer építeti arra, hogy nagyjából valós időben látják, bizonyos méret fölött, egész kicsi méret fölött, hogy egy objektumból van a világűrben. Passzívül, űrszemét, ezeket nyomon követik, katalogizálják, és ki tudják számítani azt, hogy mekkora az ütközésnek a esélye. Ezekben a látencia azért jellemzően elég nagy, de vannak már olyan startup cégek, például egy londoni székhelyű cég, aki lézeres megoldással elmondása szerint már egészen biztosan meg tudja mondani, hogy valami ütközőpályán van, vagy nincsen ütközőpályán. Az Európai Uniónak önálló projektje van arra nézve, hogy hogyan teszett ilyen képességekre. Erre már voltak kezdeményezések nemzeti képességek összekapcsolásával, hogy kialakuljon egy Space SST rendszer, egy Space Situational Tracking rendszer, amivel az Európai Uniós képben lehet, az a Space Situational Awareness képben lehet azzal, hogy mit történik a világűrben, aminek az egyik része az, hogy a mesterséges objektumok hol vannak, és mik veszélyeztetik egymást a különböző pályákon. Na most ez az első szint. A második szint az, hogyha valaki ütköző pályára, vagy potenciális ütköző pályára kerül egy másik oldal, akkor ezeknek tudni kell, hogy ki az, ami volt. Már nagyjából ezt is tudják. A probléma az van, hogy nincsen erre ráépítve egy szabályrendszer, hogy ütköző pályán van, akinek mit kell csinálnia. Egy példát hasznoznak, alapvetően a műholdak magasságában azért természetesen van egy kis mozgás. Ez nem szokott kilométernél több lenni, de a számú műholdaknál azért előfordult, hogy ezek 100 kilométeres magasságokat emelkedtek és süllyedtek. Körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy autópályán mennénk, mindenki megy szépen a külső sávban, mindenki megy szépen a belső sávban, de van egy autó, aki meg össze-vissza megy a perenivált, vagy a szembe sávban is, mert ő ezt megengedi magának, és amikor jól jön esetben, amikor egy európai ügynökség által menedzsert műhold bekerült ütköző pályára, akkor nem jut értek ki, hanem az európaiaknak kellett kitérni. Tehát egy kicsit erre mondhatják azt, hogy ez lényegében egy kicsit ilyen vadnyugati állapotokhoz vezetett, ami nem áll össze a valóságtól, mert erre kellene egy egységes szabályrendszert elfogadni. Az amerikaiak már tettek el ez irányba lépést, náluk ugye más a jogrendszerük, náluk Space Policy Directive-eket adnak ki, hogy ez egy fontos irányítási eszköz az ő esetükben. Ebből eddig emlékeim szerint 7 született, és a harmadik, a Space Policy Directive a harmadik szól, a űrforgalom menedzsmentről, de ez is 4 évvel ezelőtt született a Trump adminisztráció idején. Az Európai Unió pedig idén adott ki egy közleményt arra vonatkozóan, hogy szeretnék ők vinni az átkót, és ha már eddig nem történt semmi, akkor az Európai Unió kezdeményező akar lenni ebben a kérdésben, és legalábbis regionális szinten szeretne standardeket az iparral együtt alkotni. Ami az Európai Unióban nehézség, vagy az Európai Uniónak nehézség lett ebben a kérdésben, hogy az EU-nak ugye meghatározza az alapszerződés, hogy miben alkothat jogot, miben harmonizálhat a tagállamok jogát, és miben nem. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 189. cikke pedig kizárja azt, hogy harmonizálja a tagállamok jogát. Lásd például a távközésben, ugye ott alapvetően egy erős harmonizáció van. Média jogban másokkal kevésbé. És vannak területek, amik kizártak a harmonizáció alól, ilyen például a űrtevékenységre vonatkozó szabályozások is, ezért, hogy teljesen heterogén képet kapunk Európában, valamilyen szabályok vannak. Ebből függetlenül megvannak az eszközei az Európai Bizottságnak, és a következő hónapokban erre láthatunk majd javaslatot tőlük. Aztán felmerülhet, hogy rendben van alkotói szabályokat, de nyilván a szabályokat azok tudják betartani, akiknek van képességük arra, hogy a világűrben helyezett műholdakat adott esetben más pályára tudják irányítani. 100 kiló alatti műholdak esetében különösen igaz ez a kis műholdakra, tehát ezek a nanopikó műholdakra, ezekben nincs semmilyen irányítási képesség. Számosátják, kering, ami kering, majd a visszatér az atmoszférában, ahol elég. Most ezt pillanatot is problémát okozhat, hogyha ezek a kis műholdak, ezek egy pályán vannak nagyon komoly műholdakkal, teljes olyan pályán, amit nagyon sokan használnak. Amikor volt alkalom a BME-n beszélgetni erről Dudás Rántéken, akik a magyar műholdakat készítik, hát mondta, hogy nem így, de több műhold, ugye a MASZ-at is hozzájuk köthető, akkor ő felismertette ezt a problémát, hogy igazából olyan helyekre küldik ezeket a műholdakat, ahol simán összeütözhetnek az a műholdakkal is. Ugye eddig mindenki mondta, hogy hát nagy a világ, hát szabadon lehet menni, most már azonban az egyre kevésbé elmondható. Egyébként nincs új a nap alatt, hiszen gondoljunk bele, hogy a 20. század elején ekkor bárcivérek repkedtek, senki nem gondolta, hogy ezt szabályozni kellene, hiszen vagy a légtér lehet repülni, hát az éjjét a két ég, azonban ma már nem éreznénk ennyire biztonságban magunkat, hogyha egy vizelgép úgy szállnak föl, hogy azt mondanák neki, hogy hát figyelj, én sem látok senkit, mert hogy annál már zsúfoltabbak az európai légterek. Tehát egyrészt ez az egyik megoldandó feladat, hogy valahogy szabályozni kellene a forgalom a forgalom irányítását az űrobjektumoknak, különösen az versenyfölkörüli pályákon. Születtek már részmegoldások űrtávközlésben is, hiszen ezek a megakonstellációk nyilvánvalóan ott is komoly kihívásokat vetnek föl, hogy hogyan lehet, amikor majd geostacionális műhold átfutás ideje Vári Péterre hivatkozott, majd megtalálta, hogyha nem jól mondom, innen is üdvözlöm, hogy ez körülbelül 7 év is lehet, hogy átfut egy ilyen. Most képzeljük ezt fel, amikor beérkezik 120 ezer volt egy projekt, és akkor ezt kéne valahogy átvezetni. Ez nem csak egy administratív kérdés, akkor több embert kell felvetni, hanem nagyon komoly kihívás, és a szabályozásban olyan megoldások születtek, amivel megpróbálják kiszűrni azt, hogy komolytalan projekteknek kaphassanak ilyen engedélyt. Ezekben a részleteiben nem mennék bele, de bizonyos éveken belül bizonyos százalékát már fel kell jutatni a világűrbe, tehát kicsit megpróbálják időben arányosítani, hogy ne azt mondják, hogy van 20 évünk, és majd a 20 év végén felbocsátó felülre, hanem igenis az első 10%-ot meg kell csinálni az első pár évben, és így valahogy időben jobban elosztani. És a másik megoldás az pedig az, mert az űrszemétnek a keletkezéséhez nem csak a aktív műholdak összeütközése vezetett a forgalom menedzsment hiánya miatt, hanem az is, hogy szétlőnek műholdakat adott esetben. Látni kell, hogy a világűr egy rendkívül stratégiai területté vált katonai felhasználás céljából. A NATO 2018-ban hadműveleti területté, operatív hadműveleti területté nyilvánította. Ez az 5. terület. A föld, a lég, a víz, a kiberterület, és legutoljára a világűr lesz hadműveleti terület a NATO szerint. Létre is hozott egy Space Office Rammsteinban, és idei január 17-én pedig a NATO önálló űrstratégiát fogadott el. Most egy példát fogok arra, hogy ez milyen fontos. Ugye megemlíthetnénk a sokak által visszaadják, tehát ezt amerikai Space Force, pedig halálkomolyan gondolják az amerikaiak, hogy ők ott is dominálni akarnak, és nagyon fontos is. A világűrben vannak kinetikus fegyverek, és kiberhadviselésre is be vannak rendezkezve. A legnagyobb veszély természetesen a kinetikus fegyverek jelentik, amikor például egy földről indítható rakétával lelőnek egy műholdat. Ilyen élesben ellenséges műhold irányában még nem történt meg, de 4 ország már tesztelt ilyen képességet. És már maga a teszt, ez az ASAT technológia, anti-satellite technology, ez az ASAT, ez önmagában, ez a teszt, ez önmagában veszélyeztetett számos műholdat például. Az első ilyen tesztelő 1985-ben az Egyesült Államok volt, szeptember 10-én, több száz törmeléket létrehozva, amik pár hónapig keringtek a föld körül. A törmelék egyrészt maga a rakétából, akad másrészt az eltalált műholdból. A másik ilyen nevezetes az 2007-ben a kínaiaké volt, akik szintén egy saját műholdat lőttek be tesztelve és demonstrálva a kapacitásukat, amivel az, aminek az az következménye, ez 2007-ben volt, hogy teljesen elmérgesedett az amerikai-kínai kapcsolat. Ennek természetesen vannak messzebbre vezető okai, amik geopolitikai természetűek, itt azt nem kell részletesen magyarázni, hogy milyen feszültségek vannak az Egyesült Államok és Kína között, de nem segített a helyzeten. Megjegyzem egyébként, hogy 2006-ig több amerikai oldalt kínaiak bocsájtottak föl, tehát volt egy együttműködés. Azonban azok után, hogy az amerikaiak vágyai szerint legalábbis masszívan ipari kényszerítettek a kínaiak az amerikai technológiai után, volt két felbocsátás során bekövetkezett balesetem Kínában, amiben megsemmisültek amerikai műholdak, majd jött ez a rakétateszt. Az amerikaiak 2011-ben egy úgynevezett Walk Amendment törvénymódosítással megtiltották a NASA-nak, hogy bármilyen szinten együttműködjön a kínaiakkal. Ennek az az eredménye, hogy a kínaiak nem mehettek fel a nemzetközi űrállomásra. Tehát alapvetően ők is szerettek volna. Nem geopolitikáról beszélünk, de ugye mi lett ennek a következménye, hogy kínaiak most ott tartanak, hogy a harmadik űrállomásokat, negyedik Palota 2-t építik jelenleg. Tehát ez volt a második, és 2021 júliusában Oroszország, nem meglepő módon, szintén elvégzett egy ilyen rakétakísérletet, amint egy 3500 törmeléket hozott létre, amiből most gőzhetér számok szerint pár száz darab mindig ott kering föld körül, és a hírek szerint legalábbis veszélyeztette például a nemzetközi űrállomásnak a legénységét is, hiszen eltalálta a nemzetközi űrállomás is. És a negyedik állam az pedig India volt. Az, hogy ez mekkora kockázat, az jelenti, hogy az ENSZ világűr bizottságán kívül létrejött egy új bizottság is, ez pedig a UNODA, ami egy fegyverkezési versennyel foglalkozó ENSZ bizottság, és azon belül létrehoztak egy albizottságot, ami csak a világűrben zajló fegyverkezési versennyel foglalkozik. Persze semmilyen előrelépés nincs, azt lehet megjegyezni reményként, hogy az USA és Kanada pár héttel ezelőtt bejelentette egyoldalú módon, hogy a jövőben ők nem is tesztelnek több ilyen fegyvert, mert látják azt, hogy ez milyen károk közelőket. És akkor nem beszéltünk arról, hogyha esetleg eszkalálódna oda egy fegyveres konfliktus, milyen károk közelőket, mert ez életben más műholdak ellen vetnék be. Tehát volt a forgalommenedzsment, a utánközlés, ami ezt közlehet, valahogy kezelni ezt a borzasztóan megnövekedett használatot, a másik a fegyverkezési versenynek valahogy a lassítása, és például a tipikusan kinetikus fegyverek alkalmazásának a de facto betiltása. A negyedik pedig az űrszemlétnek, keletkezésének, a megelőzésének az eszköze, ezt a nemzeti jogokban találhatjuk meg, amikor olyan részletes eljárási szabályok előzetes ellenőrzés alá vesznek például egy projektet, valaki megjelenik egy hatóságnál, aki erre fel van kenve, és azt mondja, hogy szeretnék egy műholdat felbocsájtani, akkor a nemzeti jogszabály nagyon részletes szabályokat ír arra elő, hogy milyen standardeknek kell megfelelni annak a műholdnak, hogy a legkisebb legyen arra az esélye, hogy az felbocsátás után szétesik, felrobban, egész egyszerűen űrszemét váljon belőle. Ez nyilván nem szünteti a kockázatot, csak mégis valamilyen formában csökkenti. És végül hogyan lehet elhárítani, ha már bekövetkezett a kár? A válasz az, hogy talán sehogy, tehát ez nem egy olyan probléma, mint például, hogyha van egy kalózrádió Magyarországon, és akkor a NMA kiváló szakemberei ezt letapogatják, nem biztos jó szót használok majd, vagy gyakorlatilag lokalizálják és megszüntetik a frekvenciát kibocsátást, a káros zavartatást, és az a megiszint a probléma. Itt, hogyha egy űrszemét kering a világűrben, az, ahogy említettem, több hónapig, több évig, több száz, több ezer évig, attól, hogy milyen súlyú és milyen magasságban van, kerinthet a világon körül, nem realitás, hogy azért felmennek és lefedik. Ami most projektek mennek, ilyen például az egyik a Clear Space nevű cég, akik azzal foglalkoznak és arra fejlesztenek, hogy olyan műholdakat fejlesztenek ki, ami felmegy a világűrbe, elkap egy műholdat és lehúzza az atmoszférába. Lehúzza, és ez ugye elég, ha nem több tonnás, akkor elég az atmoszférában. És azt hagyjuk, hogy semmilyen kimutatás nincs még arra, hogy ilyen környezeti károkat okoz az, hogy mi történik az elégett műholdakkal, például, hogy ez a levegőt mennyire szennyezi, vagy az ózonréteget, és mennyire többen ezt is feszegetik, hogy ezt is vizsgálni kéne, de ezt most hagyjuk, mert erre nincsen még pillanat sok empirikus adat. De hogy ezek felmennek és lehúzzák, ezek nyilvánvalóan túl drágák ahhoz, hogy egy önálló mű volt, hogy ezzel mindenféle kis darabot összefogdossanak, és hogy így hálóval befogják, a világűrről beszélünk, 28.000 km/órával keringő egy centis darabokról. Viszont ezt már arra fejlesztik, hogy képzeljük el azt, amikor több százezer műholdban alacsony földkörüli pályán, és úgy tönkre megy egy. Azt le kell hozni. Mert sokkal nagyobb lesz a ütközés kockázatának a veszélye, és ezek a missziók erre lesznek kifejlesztve, ezek ilyen szolgáltatók lesznek gyakorlatilag, hogy felmennek és lehozzák a meghibásodott műholdat, hogy így újat tudjanak a helyére állítani. Tehát ezek ilyen specifikus, lehet egy nagyobb űrszemetet is elkapni természetesen, de ezek még azért kezdeti fázisban vannak, jellemzően startupok. Hanem mindenkinek, akit ez jobban érdekel, a clear space jelenes megnézni. Tehát gyakorlatilag a fenntarthatósággal kapcsolatban ez itt tartunk most, és ez óriási probléma, és erre kell megoldást találni. És akkor röviden hogy foglaljam össze, hogy a jogi keret az most hogyan néz ki, és utána az erőforrásokkal. Maga a világűrjog, ez a szabályozás, ez nem a 2000-es években indult el és született meg, nem is akkor, amikor egyébként már elkezdtük használni aktívan a világűrt. Elsőként 1910-ben egy Annie Lauden belga jogász írt erről, hogy amikor a légtér jogát elkezdték kidolgozni, akkor már felmerült, hogy rendben van, a légtér felett is van valami, aztán már tudták a világűr, és annak is kell valamilyen jogot kidolgozni. Ha korszakolni szeretnénk, és utána születtek nagyobb művek, az első egyébként egy cseh, egy pilzeni jogász, Mandl, keresztül semmit teszem be, szóval Vladimir Mandl, vagy József Mandl, elnézést kérek, de Mandl volt a családneve, ő alkotta meg Ein Problem des Weltraumrechts, a világűr jog egy problémája, Weltraumpass, a világűr utazás egy problémájáról szólt ez a műve, és ez az első könyv. És sokan mondják, hogy Gál Gyula írta az első könyvet, nem, ez nem igaz, Gál Gyula 1964-ben jelentette meg világűr jog című könyvét, azonban azért volt az alapmű, mert az összefoglalta az addig született korai műveket, és az ő könyve is még az első nagy egyezmény előtt volt gyakorlatilag. Mert hogy az első szakasz a világűrök fejlődésében, és ez volt a aranykor világűrök szempontjából, ez a nagy egyezményeknek az elfogadása. Itt öt nagy egyezményről beszélünk, az első a 67-es világűr szerződés. Ezt az ENSZ világűr bizottságában dolgozták ki, amit a nyilvánvalóan a 61-ben, 69-ben, 61-ben a 60-as évek legelején hoztak létre. Hogyha rárakjuk erre az idősíkra, hogy a jobb fejlődött a geopolitikai folyamatokat, akkor ugye 57 Sputnik óriási verseny a világűr leűrért, akkor még a szovjetek és az amerikaiak között. Az első csatákat megnyerték a szovjetek, az amerikaiak pedig hát nem kullottak utánuk, de azért mindig le volt egy kicsit maradva, ez igaz volt egészen a holdra szállásig. És olyan helyzet állt elő, amikor igazából egyik szuperhatalom sem lehetett biztosabban győzni meg ezt a versenyt. Viszont mind a kettő tudta ennek a területnek a stratégiai fontosságát. Éppen ezért megállapodtak és konszenzus érték fel. És nagyon fontos, hogy az ENSZ-ben egyezmény csak teljes konszenzussal lehet elfogadni. De most ez meg is bénítja egy idő után, de akkor volt egy ilyen történelmi pillanat, hogy a két hidegháború szuperhatalom egyetértett, és elfogadták a világűr szerződést, Outer Space Treaty, egyébként ennek Magyarország is részes államok is van hirdetve magyar jogban, így magyarul is elérhető. A fő belvei, hogy a világűr mindenkié. Lehetne ezt sokkal jogiasabban megfogalmazni, és kommunizom nullius, azaz mindenki által használható terület, de szemben áll a rész nulliusszal a senki, amit senki nem szerezhet. Hát a világűr mindenki, az emberiség közös öröksége, mindenki használhatja, mindenki csak békés célra használhatja, és mindenki az egész emberiség érdekében használhatja. Nyilván számos egyébben van, de ezeket emelném ki, például nem lehet kisajátítani. Amiről viszont hallgat, vagy kellően szellemesen fogalmazza meg, egyébként az általában igaz majdnem minden kérdése. Szóval mi van a kisajátítás kérdésével? Mert ugye azt egyértelművé teszi, hogy nem lehet kisajátítani nemzeti kisajátítás rágyát, nem képezheti sem foglalás, sem használt, sem bármilyen más módon. Tehát természetesen ez alapján egyértelmű, hogy a Holdon nem lehet például egy krátert elfoglalni, és azt mondani, hogy az Egyesült Államoknak a területe, mert visszálltunk oda először. Nem lehet a Vénusz az oroszoké, ahogy ezt megtettették, hiszen ők vezettek oda a dimenziókat. Oké, de mi van a Hold méhének a kincseivel? Az kisajátítás, azt kívánják fel? És egy magánpiaci társaság például tulajdon szerez rajta? Nem egyértelmű. Tehát ebben például már sajnos nem teljesen egyértelmű, már magyarázatba szorul, és a jog az olyan, hogy ha magyarázatba szorul, akkor már nem tölti be tökéletesen a funkcióját. Nemzeti jogban erre vannak a bíróságok, az Európai Unióban erre van az Európai Bíróság, de itt nagyon nincsen egyértelmű testület, ami ezt tisztelne. Ez majd ugye későbben beszélni fog problémát okoz. A második, amiről hallgat például a világűr szerződés, mi a világűr? Hol kezdődik a világűr? Miért fontos ez? Mert a légtér a Chicagói Egyezmény által tett megszorításokkal nemzeti főhatalom alá tartozik, amilyen egy országé, a magyar légtér, a román légtér. Ez nemzeti terület. Ez a vertikális kiterjedés az államterületnek. A világűr viszont, ahogy már említettem, mindenkié. Innentől kezdve viszont nagyon fontos lenne azt tudni, hogy hol ér véget az állam határa. Meddig repülhet egy kényrepülőgép. Meddig dönthetek én, gyakorolhatom a szuverenitásomban fakadó jogokat. Ez nincsen tisztázva. Azt, hogy belemenjünk, hogy milyen elméletek születtek az elhatárolással, túl szétfeszíteni ennek az előadásnak a kereteit, annyit fontos megjegyezni, hogy nemzetközi jogi döntés ezügyben nem született. Vannak rá elméletek, a nemzeti jogokban megjelennek bizonyos szabályok, de ezek nem nemzetközi jogilag kötelező erői normák, tehát nincsen tisztázva például, mi a világűr. A második ilyen egyezmény, 67 volt a világűr szerződés, 69-ben az űrhajósok megmentéséről szóló egyezmény. Tehát nem beszélgetnék sok szót, mert igazi hidegháborús termék, a másik állam területén van le, vagy esik, ér földet, én már ez van, akkor nem sikes erős, de ér földet egy űrhajós, akkor őt nem lehet tagdiszobolynak tekinteni, őt át kell adni a külső államnak, ugyanez igaz a technológiára, stb. Amiről viszont ez megint csak mélyen hallgat, hogy ki az űrhajós. Én hallgat róla, mert a 60-as évek végén nem gondolták azt, hogy magánpiaci cégek visznek fel gazdag kövér amerikai turistákat repkedni a világűrbe. Teljesen egyértelmű volt, hogy ki az űrhajós. Azonban ez már nem egyértelmű a mai napon, leges nemzetközi jogi szempontból, és ebből ugye van is vita, hogy akkor még Jeff Bezos meg Richard Branson űrhajósnak minősül le, mert azok, akik ilyen úgynevezett űrugrásokat és szuborbitális repüléseket hajtanak végre, ez nem érik el az első kozmikus sebességet, ezért nem állnak földközi pályára, legalább egy kört nem tesznek meg, például Gagarin, hanem felmennek ugyan nagyon magasra, de vissza is zuhannak a földre, hogy ez például űrhajósnak minősül, vagy nem. Geopolitikai szempontból nem meghatározó a kérdés, jogilag érdekes a kérdés, kereskedelmileg még érdekesebb, hogy hogyan hirdetik ezt az amerikai cégek. Ők alapvetően űrhajósnak hirdetik, de az amerikai szabályozás is az utóbbi időben szigorított ezen, és csak az minősület űrhajósnak, aki effektíve részt vesz az értelmet az irányításában. A 72-es egyezmény már sokkal fontosabb, legalábbis annak tekintetében, hogy milyen kockázatokkal állunk szembe ma, az a felelősségről szóló egyezmény. Az űrobjektumok nem az űrben okozott felelősség, hanem az űrobjektumokkal okozott felelősség. Mert ugye az űrobjektum a Földön is elpusztíthat valamit, eltalált egy repülőt, és ezt a felelősségrendszert rendezte az egyezmény. A fő szabály az az, hogy ha a világűrben okozunk át, akkor kvázi ilyen vétkességi, felrúhatósági alapon lehet minket felelősségre vonni, tehát kimenthetem, és mondhatom azt, hogy nem nekem felrúható az, hogy ez a kár bekövetkezett. A világűrben ez egy kimentési jog. Azonban, hogyha az én műholdam, akár másnak a hibájából lezuhan, és ez rásik egy házra, és ott megöl valakit, akkor az már egy objektív felelősség lesz, tehát a légtérben és a Földön okozott károkért viszont már objektív felelősséggel viseltetnek. nem a cégek, hanem az államok. És innen jön egy nagyon fontos szabály, hogy minden állam a saját nemzeti űrtevékenységét, tehát a honos cégei által végzett űrtevékenységet köteles engedélyezni és folyamatosan felügyelni. Jogállamban ez pedig nem képzelhető el másképpen, hogy van egy előrelejés szabályrendszer, amivel ezt végzik. Ezért is kell a nemzeti szabályozás azokban az országokban, ahol van nemzeti űrtevékenység. Magyarországon persze nincsen ilyen szabályrendszer, azonban nem ártana, hogyha lenne a jövőben is már ilyen szabályrendszer, hiszen most is van előkészületben műhold projekt, és ugye van egy Kárpátiaszat nevű cég, aki bejelentette, hogy 2024-ben nagyon gyorsan itt lesz, úgyhogy nem tudok a projektről nyilatkozni, hogy ez mennyire reális ez a 2024-es cél, de ő gyors a szenárius pályára kíván műholdat állítani. Mindentől kezdve nyilvánvalóan nem csak érdekünk Magyarországként ezt szabályozni, hanem kötelességünk is a vállalat nemzetközi kötelezettségeink alapján. A negyedik egyezmény a lassromozási egyezmény, ami arról szól, hogy hogyan kell nyilvántartásba venni ezeket az űrobjektumokat. Nem veszegetnék rá sok időt, inkább a problémákat mondanám vele kapcsolatban. Az pedig az, hogy egyrészt kevesebb állam írta már ratifikálta, tehát tette magára kötelező érvényűvé, és nagyon kevés adatot kell valójában megadni egy ilyen műholdról. Ahhoz, hogy egy effektív, jó forgalom irányítási rendszer be lehessen vezetni, sokkal több adat talán a szükség ezekről a műholdakról. Ez azonban nem áll pertinat rendelkezésre, ez alapján a szabályozás alapján. És akkor az utolsó ilyen nemzetközi jogi megállapodás, ez a Hold megállapodás volt, 79-ben fogadták el, de már csak 84-ben lépett hatályba, mert annyira kevesen ratifikálták. Ugye ez egy dolog, hogy valaki aláírja, kimegy a külügyminiszter vagy a miniszterelnök, az államfő. A probléma abból fakad, hogy ez otthon a nemzeti jogrendjében nem emelik be. Magyarország is ilyen jogrend, hogy a parlamentnek, az országgyűlésnek ratifikálnia kell, el kell fogadni, és egy nemzeti jogszabályban kihirdetni ezt a nemzetközi egyezményt. Ezt a Hold megállapodást mindösszesen 18 állam ratifikálta, míg a világűr szerződést az több mint 100 körül a ratifikáló száma. A 18-ből egyetlen űrhatalom sincsen, senki. Egyedül Ausztráliát említeném meg, az, hogy ők miért érdekes ebben a szempontból, arról mindjárt kitérek. És akkor itt érnék át, mert miről szól a Hold megállapodás? A Hold megállapodás szerette volna tisztázni, hogy lehet-e bányászni a Holdon, vagy nem lehet bányászni. Holdon és más égitesteken. És az egyértelműen kimondta, hogy nem lehet. Az is a kisajátítás kilalmalásig. Nem lehet addig, amíg a nemzetközi közösség nem fogad el egy átfogó szabályrendszer ennek a szabályaira vonatkozóan, annak biztosítása érdekében, hogy ne egy újkori gyarmatosítás induljon el, és a legerősebb farkas, hogy kutya vigye az átfogót, és kaparincson meg magának minden értékes leszálló helyet, például egy értékes lebányász helyet, ahol tényítesseken. Különösen Holdon, amiből csak egy van, ugye azt terüljük, de sok van, de hol csak egy van nekünk, lehet bányász. De ez innentől kezdve lehet, hogy egy érvényes, kihirdetett és hatályba lépett nemzetközi egyezmény, azonban mégsem tekinthető valós jogforrásnak, mert hogy igazából olyan államok fogadták el, akik nem játszanak ebben a versenyben, azok, akik viszont igen, azok nem vállalták magukra nézve kötelezőnek. Trump 2020-ban elleti nyilatkozatban mondta azt, hogy soha nem is fogják. Tehát ez nem áll az ő érdekükben. És nagyjából így 78-ban véget is ért az a korszak, amikor bármiben konszenzusra tudtak jutni az államok. Onnantól kezdve ez megbomlott, ami sok okkal magyarázható az afganisztáni háborúval, azzal, hogy az amerikaiak igazából megnyerték az első versenyt a holdraszállással, már nem állt érdekükben talán a megállapodás elfogadása, és átéptünk egy hosszú második korszakba, amikor az ENSZ fogadott el, mint egy 16 ajánlás, de ezek már ilyen szoftú, azok ajánlások, azok nem bírnak jogi kötelező erőkkel. Annyival sem, mint egy nemzetközi egyezmény. És akkor sem ennyi bele, hogy a nemzetközi közjog kikényszeríthetősége milyen problémákat tesz el. Ezek tényleg csak ajánlások. Ilyen ajánlások? Két nagy körre, csoportra bonthatjuk őket. Az egyik, azon ajánlásokra, amik valamilyen a nem specifikus, a világos szerződésben nem részletesebb kérdésben akarnak valamilyen iránymutatni. Ilyen például a nukleáris meghajtóművekhez üres közöttnek van a kérdése. Ilyen például a televíziózáshoz szóló ajánlású adatról a televíziós jelek. Ilyen például a föld megfigyeléssel kapcsolatos, milyen jogai vannak a megfigyelt államnak, és milyen jogai vannak a megfigyelő államnak. Ezek talán legfontosabbak. A másik csoportja pedig ezeknek az ajánlásoknak, azok valamilyen a világos szerződésben megemlített fogalmat magyaráznak. Például egy kiminősült felbocsátó államnak. Ugye a felbocsátó állam lesz felelős az űrobjektumért. És ebből több állam is lehet, és ezt próbálják meg valahogy jobban elmagyarázni. Kísérletet tesznek egy ilyen ajánlásban például, hogy sokkal jobban specifikálják azt, hogy milyen adatokat kell bejelenteni egy nyúlva felbocsátásokról. Értelmetlenek ezek? Nem teljesen. Nem, jogilag nem kötelezőek, azonban azt látjuk, hogy számos vezető állam saját nemzeti jogrendjébe átülteti ezeket a szabályokat önkéntesen. Innentől fogva végül is valahogy kötelezővé válnak. Természetesen nem globálisan, már globálisan azt úgy kell érteni, hogy számos állam által elfogadva, hanem csak arra az országra nézve, de az egy meghatározó állam, akkor mégis a szabályok átszüremkednek a nemzetében keresztül az emberi tevékenységek végzésének a rendjében. A nemzeti jókról pedig már tettem említést, úgyhogy ebbe erre nem térnék ki, mert ez a legújabb iránya az űrök fejlődésének, és most lépünk a negyedik korszakba talán, ahol nagyon nagy szükség lenne a űrforgalom szabályozásnak a részletszabályát megállapítani, az erőforrások felhasználására vonatkozóan valamiféle szabályozást elfogadni, nem ártana a világűr légtér elhatárolásának kérdését meghatározni, nincs nagy esély rá, illetve a legfontosabb talán a fegyverkezési versenynek a bűtése. Ezek minden olyan kérdések, amik konszenzust igényelnek, és az ukrán háború kapcsán ezek egyre kilátással távolságba kerültek tőlünk. És akkor időnk telik, pár percet hagyhatnánk az erőforrások kérdésére. Lehet-e bányászni a Holdon, nagyon leegyszerűsítve. Egyáltalán érdemes ezzel foglalkozni. Aki követi a híreket, az találkozhatott azzal, hogy különböző kis aszteroidákon sikerül már leszállni, felcippantani pár gram, akár egy kiló törmeléket sok százezer millió kilométerről hazahozni és elemezni. Ez lehet a mostani jogrend alapján is. Ez egy tudományos célú kísérletek, ez semmi nem tiltja. Van olyan piaci cég is, akár szerezhet rajta tulajdon, ha megnézzük, hogy hány holdkőzet van, milyen tulajdonban, magántulajdonban, és igazából senki nem vitatja. A kérdés az, hogy látunk-e már ott, hogy valósan beszélünk el arról, hogy kéne kitermelünk valamit a Holdon, akár ipari mennyiségben. És a válasz, amivel én is kicsit szkeptikus voltam, az az, hogy igen. Ezen a múlt heti konferencián ott volt a Florida Egyetemnek a professzora, Phil Metzger professzor, akik ezzel foglalkoznak és szorosan NASA-val dolgoznak, és alapvetően vizet akarnak kinyerni a Holdon, amit rakéta meghajtáshoz akarnak felhasználni egyrészt, másrészt pedig tudományos célra akarják használni, mert az ottani vízkészlet annyira érintetlen, ami már a Földön nincsen, és szeretnék azt elemezni, hogy az élet létrejöttét kutassák. És ő azt mondta, hogy ez pár év gyakorlatilag. A NASA ottani képviselője pedig azt mondta nekem beszélgetésen, hogy már most nagyon keményen dolgoznak azon, hogy a legígéretesebb leszállóhelyeket megtalálják, ahol ezeket ki lehet termelni. Ez egyik. A másik pedig, hogy a magánpiac cégek akkor fognak investálni technológiába, ami a kitermeléshez nélkülözhetetlen, hogyha azt látják, hogy a játékszabályok egyébként tisztázottak, tehát nincsen jogi bizonytalanság. Mert ha jogi bizonytalanság van, akkor a befektetők elkiáltálnak egy ilyen projektből, mert veszi ezt, mert látják a befektetéseket. Éppen ezért nagyon aktuális, hogy előbb a szabályrendszer tegyük szembe, mert annak folyamányaként fog maga a fejlesztést is folyni. Akkor a következő kérdés, hogy jó rendben, hát mi is szabályozod, de hát igazából ahol nagy, nekik van helye, sokan úgy sem mennének most oda, most rendben, hogy az oroszok kínaiak a közös földbázisnak vannak, az amerikai, de menjenek túloldalra, vagy másik kráterbe, és akkor igazából a problémája van intézve. Nem ennyire egyszerű a képlet, ugyanis amik értékes területek, tehát ahol mondjuk tríciumot tudnak egyszerűen kibányászni, vagy vizet, azok rendkívül szűkös területen érhetőek el. A hold sarkpontjai körül vannak olyan lelőhelyek, különböző medrek és hegyek tetején, meg, tehát ezeket mondták most nekem, hogy ezek a rendkívül értékesek, ahol relatíva könnyen tudnának nagy mennyiségben kitermelni. És innentől kezdve viszont szűkösség van, és a szűkösségben verseny van. Tehát igenis érdekes, hogy akkor most lehet menni, vagy nem lehet menni. Ahogy említettem, a nemzetközi közjog, a világi szerződés nem egyértelmű ebben a tekintetben. A hold megállapodás az volt, csak hogy a nagy űrhatalmak nem ratifikálták. Négy nemzeti jogrendszerben már van űrbányászati törvény, nem meglepő módon az Egyesült Államok, talán meglepő módon Luxemburg, ami adóparadicsomként ugye vonzol ezeket a nagy űripari cégeket, az Egyesült Arab Emirátusok, akiknek nagy ambíciói vannak, gondoljunk csak a Hope szondára, amit Mars közé pályára tudtak állítani, illetve a japánok pár hónappal ezelőtt fogadtak el űrbányászati törvényt. Ami viszont a legmeghatározóbb most az, hogy az amerikaiak nem az ENSZ keretén belül próbálnak egy egységes szabályrendszert erre kidolgozni, hanem létrehoztak egy úgynevezett Artemis megállapodást. Ez egy kb. 13-15 pontból álló pamflet, amiben különböző elveket fektetnek le a világűr használatával kapcsolatban, különösen az égitestek használatával kapcsolatban. Az ő elmondásuk szerint ez egy az egyben tükrözi a világűr szerződés elveit, azzal semmilyen ellentmondásban nincsen. Nem is lehetne, hiszen az amerikaiak is részesei ennek az egyezménynek. Csak hogy vannak benne érdekes részek, ilyenek például, hogy lehet bányászni. Rendben van, ez egy értelmezési kérdés. A másik pedig az, hogy a különböző interferenciák elkerülése érdekében biztonsági zónák alakíthatóak ki a légitesteken. De itt már többen felhiszennek, hogy hát mi ez, hanem kisajátítás. Ugye az amerikaiak odaadtam egy NASA-val való megbeszélésen részt venni, ahol feltettem ezt a kérdést, hogy mit értenek safety zón alatt, és mondta ott a State Departmentnek a képviselője, hogy hát igen, ez egy rossz fogalmazás, de nem kell ennyire komolyan venni, csak hogy szólni kell egymásnak, hogy ki mit akar csinálni, akkor is, hogyha nem veszélyezteti másnak a tevékenységét, mert most ez a szabály, de hogy mindig, hogy mindenki tudjon a másikról, hogy mit csinál. De az interferenciát csak úgy lehet elkerülni, hogyha nem zavarjuk egymást, hogyha nem megyünk egymás bányászati területére. Nagyon nehéz ezt másképpen értelmezni, és ugye ez ugye messzire vezető kérdés. Ezt most eddig 20 állam írta alá. Ez úgy indult, hogy 2020. októberében egy konferencián 7 alapító állam aláírta, Amerika és a klasszikus szövetségesei. Azóta kicsit akadozva ment az aláírás, több állam vonakodott, mert azt mondták, hogy hát nálam ugyatok, az ENSZ-en belül kellene ezekben a kérdésekben megállapodni, és az nem járja, hogy az USA elkezd ilyen bilaterális úton nyomulni, és majd az ő akarata megy előre. Főleg, hogy a kis államoknak semmilyen garancia nincs arra, hogy ők ebben részt tudnak venni. Tehát nem érvényes az, hogy a fejlődő államoknak is előnyt kell ebből élvezniük, hogyha valaki a világűrben tevékenységet végez. Mára azonban 20 állam aláírta, és két héttel ezelőtt egy nagy stalkot is megszereztek, ez pedig Franciaország. Aki még kitart, az Németország. Én úgy gondolom, hogyha Németország is az aláírók között lesz, akkor átbillen az egész, és Európa köztük szerintem Magyarország is könnyebb eséllyel már aláíró lesz. Magyarország sem írt alá, voltak ezzel kapcsolatban tapogatózások, de nem láttuk, nem értettük azt, hogy miért is kellene aláírni valamit, hogyha Magyarországnak ebben nincs úgymond érdeke. Az amerikaiak egyébként azért akarják ezt aláíratni mindenkivel, mert többször próbálkoztak már az ENSZ-ben valamit átvinni. Látják, hogy a kínaiak oroszok ellenállásán ez nem fog menni, és az összes szövetségesük mindig ilyenkor így ki elszivárgott a teremből, és nem álltak ki egyértelműen az amerikaiak mellett, és ezzel, hogy aláíratnak mindenkivel ilyen egyértelmű értelmezési nyilatkozatot, illetve kezdve tudják mutatni, hogy hát mi mindannyian egyetértünk ebben a kérdésben. Ugye ezek a safety zónák azért is érdekesek, mert hogy említettem, szűkösek azok a helyek, ahol érdemes bányászni majd a holdon, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor félnek, ahhoz az amerikaiak is, hogy ezeken az értékes helyeken, a sarkkörökön, ha leszállnak majd ezek az újhajók, ezek ha felrobbannak, mert ugye van kockázat, hogy becsatódik és felrobban, ugye nem fog minden egyszerre sikerülni, beszélnek attól, hogy ezt a egyrészt szennyezik a vizet, ami ott van, meg az értékes előhelyeket, amivel gyakorlatilag tönkreteszik a kutatásokat, másrészt ne felejtsük el, hogy egy robbanás a Holdon teljesen máshogy néz ki, atmoszféra hiányában, mint a Földön, tehát iszonyatos kárakat tud okozni több száz, de akár több ezer kilométerre is a szétrobbanó űrhajó, ami felveti megint a safety zónoknak a kérdését, hogy ezzel például mi lesz. Ez a jelenleg nincsen válasz. Mit lehetne tenni? Nem példanélküli egyébként a jogi státusza a világűrnek, talán mindenkinek eszébe jut, hogy a nyílt tenger hasonló státusszal bír, a nyílt tenger is mindenki területe, bizonyos feltételekkel azonban lehet bányászni a mélytengeri lemezeken, illetve szalászni is lehet, ez is esemény most kisajátításnak. Próbálkoztak két körben is leszabályozni, hogy hogyan lehetne ezt legjobb emberiség javára fordítani. Nem vagyok tengerővel szakértő, de azt tudom, hogy nem lett egy siker. De kísérletek születtek rá. Most viszont az amerikaiak nem akarnak erre várni, ők mennek előre, és bár homályosan belengetik, hogy ezt meg valahogy szabályozni kell, azonban erre az esély az nem nagy. És végül tényleg a háború hatása az leginkább most úgy hat a világ az űriparra, a felbocsátási képességek szűkültek be nagyon a Szojúznak a kivonásával, ugye a Szojúz egy orosz rakéta. A Szojúz rakéta kivonásával 16 felbocsátás maradt el rögtön a februárban. Ugye ez egy iszonyatos nagy piac, az űripar, és ezek borzasztó pénzben méretű veszteségekhez vezettek. Kiváltani jelenleg leginkább az amerikai SpaceX tudja kiváltani ezeket a felbocsátási kapacitásokat. Készül a Vega C és az Ariane 6 európai rakétasaládoknak ez az új verziója. Ezek majd versenyezni tudnak talán ezekkel a Falcon rakétákkal. Bár a Falcon rakétáknak megvan az előnye, hogy vissza tudnak szállni, tehát nem semmisül meg emiatt a bekerülés. Ugye a költség az nyilván kilogramra vetítve sokkal alacsonyabb is azért versenyképesebb lesz. Mert itt van egy ilyen nehézség. A következő az nyilván az ukrán űripar, ami ugye a Nyeter folyó partján összpontosodott Kijev, Harkiv és a Dnipro városok háromszögében. Több ezer ember dolgozik az ukrán űriparban, komoly startup szénáik volt, illetve most amit eszembe a cégnek a neve, majd lehet, hogy valaki segít, ahol például a Vega C rakétáknak egyik hajtómű részét is előállították, tehát nagyon komoly űriparuk volt. De nyilván az oroszokat kirakták minden együttműködésből, a nemzetközi űrállomás sorsa bizonytalan, mert bejelentették az oroszok, hogy kiszállnak ebből a projektből. Ennek a módja, ez korán sem egyértelmű, mert hogy nem lehet csak kiszállni és elrepülni a nemzetközi űrállomásról, mert ezek szorosan egybefüggő rendszerek. Az orosz modul biztosítja például a pályán tartását a nemzetközi űrállomásnak, ugye mindig süllyed, és mindig vissza kell tornászni, de az energiaellátás, a létfontosságú rendszerek védelmét, ez például az amerikai modul biztosítja nekik, tehát hogy itt van egy másik tartság, másrészt az oroszok nem tartanak a technológiailag a mérő állomás óta, hogy ők önállóan nemzetközi űrállomást építsenek, tehát a legutóbb, amikor egy orosz modult próbáltak hozzá csatlakoztatni a űrállomásnak, tehát majdnem a végig jelentettem ezek az űrállomásnak. Szóval vannak kihívások, és ez a geopolitikai helyzet nyilvánvalóan ezeket nem helyezi pozitív kilátásba. Én itt meg is állnék, itt nagyon nagy vonalban ismertettem csak a felmerülő problémákat és az űrjogok magát. Örömmel állok bárkinek a rendelkezésére, hogy kérdés legyen ezt fel, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Köszönöm az előadást, nagyon érdekes volt, és kérdések. Amíg gondolkodtok a kérdésen, én egyet fölteszek, hogy csillagászok azt mondták, hogy ez az elszabadult hajóágyú, ez az Elon Musk. Ő tényleg megvalósítja, akkor a csillagászatnak betellezett. A másik kérdés, hogy van más is, mert jelentkezik olyan, aki energiát szeretne ilyen alacsony földkörüli pályán működő hatalmas nagy napelemparkokból szerezni, és a földre lesugározni. Erről volt-e szó, vagy van-e szó? Mert különleg én úgy hallom, hogy inkább a pusztulás felé rohangálunk, mint hogy a megállapodás felé.
Az első kérdések kapcsolatban tudok adekvátabb választani, hogy a félelem oka az az, hogy ezeken az alacsony földkörüli pályán repülő oldalakon a napfénye tükröződik, ezért látszik őket a földről is, mint ilyen kis fura pontok, ahol az égen sorakoznak. Nyilván, hogyha 42 000 ülőben szönt, vagy akár több 100 000, akkor ez egy ilyen folyam, de nem látjuk az éjszaka jeget. A nem csak szabad szemmel, akkor ilyen pontokat látunk, amik mozognak, viszont az ilyen, hát nem is jobb felés használ, ezek a hosszú reflexiós topók, stb. Tehát amit a csillagászok használnak tápsövek, azok ilyen hosszú fényes csíkokat húznak a készült képeken, tehát leegyszerűsítve nem fognak kilátni a fölből, ha viszont komoly problémát okoz. Ez az NCC-hez fordultak már amerikai csillagászok, ezzel kapcsolatban mit lehetne tenni, ugye történtek kísérletek arra, hogy sötétítenek a műoldakon, hogy ne legyen annyira fény visszaverő, illetve próbálták azt elérni, hogy a UNESCO világörökségvédelmi egyezményébe kerüljön, hogy legyen az alapján védett az éjszakai égbolt. Azonban ott abszolútiva fel van a soron, hogy mi a világörökség világ rész, és nincs benne az éjszakai égbolt. Ez nem egyszerű a kérdés, tudomások még nem született még rá megnyitható válasz. A napelem kérdését visszatekintve nem vagyok teljes mértékben tájékozott, hogy hol tart ezzel kapcsolódó projekt, de önmagában az csak egy alkalmazás, itt inkább, tehát a műholdak számtalan célra szolgálhatnak, és inkább az a probléma, hogy hány műholdat akarnak felbocsájtani, és hogy ez hogyan fog végében el az összes többi műholdal. Tehát, hogy beleilleszkedik a Starlinkbe, a Amazonnak a projektjébe, vagy a gondai projektbe is.
Köszönöm. További kérdés. Megjegyzés. Lehet, hogy azt fogom kérni, hogyha valakinek később jut eszébe, hogy legyen módja, hogy tőled kérdezzen. Én közvetítem a kérdést, hogyha van később.
Örömmel.
Nincs. Hát ha nincs, akkor Máriát szeretném megkérni, hogy pár szóban mesélje ezt a projektet, és Balázs, nagyon szépen megköszönöm még egyszer. Nem volt annyira vigasztaló, mint amire te szeretted volna.
Nem vagyok benne biztos, hogy szerettem vigasztaló tenni. Van kihívás.
Köszönöm szépen. És akkor Máriát kérem. Hangot nem hallunk, kellene?
Halló? Most se hallják?
Most igen, köszönjük.
Jó, és akkor már csak a képernyő kell, igaz? ez a képernyőm. Jó? Hol van itt a megosztás? Nem látom.
De sikerült.
Sikerült?
Sikerült nem... megosztani.
Igen, én szeretném látni azt a képernyőt.
A fent a legtetején van egy zöld.
Igen, your skin sharing. Az jó, az. Igen. És akkor viszont még mindig nem látom a... Ő mindenféle ritka riportot ír. Úgy sér, de jó sér. Na talán most... Nem, most sem megy föl.
Úgyhogy megosztani sikerült, mert mi látjuk.
Igen, csak én, most már én is látom. Most már én is látom, jó. Igaz, hogy nem egészre, de nem baj.
Az, akkor egy F5-öt nyomjam.
Jó, már meg. Most már látják?
Igen.
Az adat, online adatvédelem emberi, jó?
Igen.
Oké. Hát akkor mehetünk, remélem. Jó, rendben van, tudok róla dolgozni. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kedves Iván, nagyon szépen köszönöm a felkérést. Igyekszem rövid lenni, és egy pár érdekességről is mesélni. Az előadásom címe az online adatvédelem emberi jog. Ma olyan világot élünk, ahol kódokból és adatokból álló láthatatlan szellemek vesznek körül, amelyek képesek megfigyelni minket, meghallgatni minket és gondolkodni rólunk. Hogyan történik ez, mit tehetünk ellene? A CSI COP projekt címe, civil kutatók vizsgálják a sütik és appok GDPR megfelelőségét. Ez a projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatás fejlesztési programjától kap támogatást. Konzorciumban 10 partnerintézmény vesz részt, 7 egyetem, 7 cég, és köztük a Nők a Tudományban Egyesület. Jó magam, mind a HTN-nek, mind a NATÉ-nak tagja vagyok. Koordinátorunk a Coventry Egyetem. 2020. januárjában indultunk, és a Covid okozta nehézségek miatt csak jövő júniusban tudunk bezárni. Alapvető céljaink kettős. Egy informális oktatást adunk a nagyközönség számára az online adatok védelméről, az online nyomkövető technológiákról és az ezekkel szembeni védelemről. Akik pedig elvégezték ezt a tanfolyamot és érdeklődnek, lehetőséget nyújtunk, hogy önkéntes civil kutatóvá váljanak. Hát mi ez a civil kutatás? Önök bizonyára hallottak róla, jól lehet tudományos kutatók. A civil kutatásban tudományos képzettséggel nem rendelkező laikusok vesznek részt, végeznek tudományos munkát, de együttműködve hivatásos kutatókkal. Ez az együttműködés önkéntes alapú. Az alapelve pedig az, hogy a tudománynak reagálnia kell az állampolgárok igényeire és az őket foglalkoztató témákra, az állampolgárok pedig maguk is képesek megbízható tudományos ismereket előállítani. Egy-két példát hadd soroljak fel röviden. A Space Microsoft civil kutatási projekt a Föld, illetve a nemzetközi űrállomás hajtás felületeinek mikrobáit hasonlította össze. Fiatal amerikai pompomlányok, tehát tudományos végzettséggel nem rendelkező hölgyek gyűjtötték a mikrobákat. Végül egy teljesen új mikrobát fedeztek fel. A 48 résztvevő mintáit a SpaceX fellőtte a nemzetközi űrállomásra. A NASA és az Expert and Citizen Assessment of Science and Technology nyilvános tanácskozásokat szervez, hogy előzetes tájékoztatás után visszajelzést, reakciót kérjen az érdeklődőktől, például a NASA kutatások jövője és a Marsra vezető utak iránt. És még egy utolsó példa, Alice Shepard civil kutató tudományos végzettség nélkül lett az Ookla Extreme Citizen Science kutatója. Szerette a csillagászatot, de hiányolta az emberek bevonását a kutatásba. Véletlen folytán került kapcsolatba Chris Lintott professzorral, aki a Galaxy Zoo felállításán dolgozott egy partnerével, és az eredmény, hozzá hasonló emberek és hivatásos tudósok együttműködésének eredménye néhány új típusú csillagászati objektum felfedezése volt. Sikerük nyomán lett a Galaxy Zubola Universe, egy hatalmas civil kutatási platform, amely csillagászaton kívül más témákkal is foglalkozik. De mi a civil kutatás a CSI COP projektben? Ez unikum. A civil kutatási projektek óriási tömegében ez az első, amelynek tárgya, hogy megvizsgálja, mi történik adatainkkal az online térben, mennyire elterjedt az online nyomkövetés, milyen típusú követők, milyen adatokat gyűjtenek rólunk, és mennyire szabályosan. Mit tehetünk azért, hogy megvédjük személyes szféránkat? Célunk, hogy minél népesebb és sokszínűbb nemzetközi civil kutatói csapatot toborozzunk korra, nemre, oktatási képzettségre, szociális és társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. Ugyanis az online adatvédelem nem halott, hanem az ön emberi joga. A képzés 5 lépcsőből áll. Az első az adatvédelem különböző szempontjaival foglalkozik, a másik az adatok és személyes adatokat tárgyalja, a harmadik lépcső foglalkozik az online követési technológiákkal, a negyedik lépcső az adatvédelemmel kapcsolatos jogokat tárgyalja, és végül feltesszük azt a kérdést az ötödik lépcsőben, hogyan védhetjük meg adatainkat online. Nagyon röviden az egyes lépcsőnek a lényegéről szeretnék pár szót szólni. A magánélethez való jog a szokásokkal együttős. 2010-től azonban más korszakban élünk, ez a megfigyelési kapitalizmus kora. A technológia felhasználók többé nem ügyfelek, hanem egy teljesen új ipari rendszer nyersanyagai. A Google Chrome böngésző ugyan jelzi, hogy ő inkognitó tartja az adatainkat, ez nem igaz. Gyűjti a felhasználók internetes adatait. A Facebook adatait illeti, 530 millió Facebook felhasználó adatai váltak elérhetővé hackerek számára egy weboldalon. John Oliver, az egy HBO show-ban, ő egy komikus, azt mondja, hogy az adatbrókerek a multimilliárd dolláros ipar részei sütiken keresztül gyűjtik a személyes adatokat, eladják és megosztják másokkal. Hát melyek ezek az adatok? Digitális lábnyomokat hagyunk valahányszor, rákeresünk valamire a Google-ba, megnézünk valakit a Facebookon, Ubert hívunk, felkapcsolunk egy lámpát. És ezek között érzékeny személyes adataink is vannak. Faji vagy etnikai származás, politikai vélemény, testi vagy lelki egészségre vonatkozó információ. De miért gyűjtenek rólunk adatokat az interneten? Hát azért, hogy megismerjék, hogyan használjuk a weboldalakat. Személyre szabott online élményt nyújtsanak. Néha frász kerüljek, amikor ilyen online élménnyel találkozom. Célzott hirdetésekkel bombázzanak. Melyek a viselkedési adatok? Csak egy-kettő. Böngészési adatok, média streamelés, tartózkodási hely, fizetési lehetőségeink adatai, aktivitási egészségügyi adatok, közösségi média adatok, stb. Jól ismerjük a nyomkövetés végző digitális eszközök körül a sütiket, de van új lenyomatos követés és van e-mailes követés is. Az elektronikus kereskedelem megindulásával egyidejűleg lendült fel az úgynevezett elektronikus hirdetési ipar, ezt programozott hirdetésnek nevezzük, azaz nyomkövetés a személyre szabás érdekében. Adatot gyűjtenek, elemeznek, profilt alkotnak, és aukció formájában nyújtanak licitálásra lehetőséget, specifikus jellemzők szerint, aki pedig a legtöbb pénzt kínálja, azt kapja meg az illetőnek az adatát, lehet a score, nem mobileszköz, stb. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogokat 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatától kezdve tárgyalja ez a lépcső a 2016-2018-as GDPR EU általános adatvédelmi rendeletéig. Ebből egyre hívnám fel a figyelmet, ez egy átláthatósági követelmény, amely biztosítja írásban az egyének számára a jogot, hogy tájékoztatást kapjanak személyes adataik gyűjtéséről és védelméről. A tapasztalat sajnos sokszor mást mond. hogyan védhetjük meg adatainkat online? Hát, mint szó volt róla, digitális lábnyomunk, az adatok begyűjthetők, felhasználhatók profilunk készítésére, befolyásolásunkra úgy, hogy erről nem is tudunk. Sőt, az adatok nem csak rólunk árulnak el információt, hanem másokról is, kapcsolatainkról, linkjeinkről. Mit tehetünk adataink online védelméért? A programban rendelkezünk online nyomkövetés lelethező átláthatósági eszközökről, mind a weboldalakat, mind pedig az appokat illetjük. Magunkon a weboldalakon vannak ugyan süti tájékoztatók és vagy adatvédelmi tájékoztatók, ami alapján egyes sütiket ki lehet kapcsolni. De az átláthatósági eszközök feltárják, hogy adott honlapon milyen harmadik féltől származó és hány darab süti található. Ezt lehet felhasználni, ha megtanuljuk, hogy hogyan kell használni a saját adataink védelmére, beállítására. Aki elvégzi a tanfolyamot, bizonyítványt kap, ha teszt kérdésből 80 helyes választ ad. A bizonyítványon felterülő név természetesen GDPR kompatibilitás miatt meg kell adni, beleegyező nyilatkozat szükséges. Aki viszont érdeklődik a civilkutatási együttműködés irány is, annak teljes körű tájékoztatást nyújtunk, itt is a GDPR-nek megfelelő beleegyező nyilatkozatot kell aláírni, és tájékoztatást adunk, hogyan érdemes elkezdeni a weboldalak és appok vizsgálatát. A tanfolyam anyaga letölthető, az elérhetőséget rögtön megmondom, jelenleg 11 nyelven köztük magyarul is, 12. most készül lengyelül, egyénileg saját tempóban online, ingyen, körülbelül 3 óra alatt nagyon sok irodalom hivatkozással. Az irodalom hivatkozás az angol nyelven, tananyagban található meg. Online teljesítéshez internetkapcsolatra, asztali számítógépre, laptopra, tabletre, okostelefonra van szükség. Elérhetőségeink közül az elsőre hívom fel a figyelmet, ahol a tanfolyam tölthető lett, magán a projekt weboldalán nagyon sok információ található, de a NATE-nek van a nokatud.hu nevű saját honlapján egy CSI-COP projekt rész, ahonnan egyrészt a tanfolyam letölthető, másrészt pedig az eddig elkészült mind a 6 hírlevél letölthető. Hát, egy röviden a NATE szerepe ebben a CSI-CO projektben. Ketten vagyunk benne kutatók. Az első nagy kutatási munkánk volt egy útmutató kidolgozása, a nők és társadalmi szociális helyzetük miatt hátrányos emberek kiválasztásával kapcsolatos toborzás kérdéseiről elérhető, letölthető. Ami után ezt elkérjegyeztük, elindult a COVID miatt meg kellett kezdenünk előbb a MOOC tanfolyamot, Massive Open Online kurzust, tehát a széles tömegek részére nyilvánosan elérhető Open Online tanfolyamot. Ennek az angol nyelvű tananyaga készült el először, meg is hirdettük, első jelentkezők között 3 magyarunk volt. Aztán elkészült a magyarra fordítása, erre is volt bevőnk, és leendő civil kutatók toborzásra nyilvánvaló magyar nyelvű workshopot is szerveztünk. A CSI-COP előrehaladásáról hírlevelek készültek, amelyeket Coventry-ban a koordinátorunk angolul készített el, illetve készítettünk együtt, végül magyarra fordítottuk, és terjesztettük különböző partnerintézmények között. Oktatási, kutatási intézmények, kamarák, egyesületek, mint HTS, polgári jogokkal foglalkozó, adatbiztonsággal foglalkozó intézmények, stb. És természetes, mint kutatók, előadásokat tartunk, leszámolókat tartunk, blogokat írunk, ez is elérhető a honlapon, a CSI-COP projektről, az adatgyűjtés veszélyeiről, személyes adataink védelmének lehetőségeiről. Viszont a NATE folyamatos és rendszeres tájékoztatást nyújt a CSI-COP haladásáról a hírlevelektől független is. Bátorítunk, ösztönzünk a tanfolyam elvégzésére, és aki érdekelt, annak személy szerint támogatást nyújtunk, hogy hogyan kell civil kutatóvá válni, hogyan kell a kutatást elkészíteni. A NATE munkatársai közül megemlítem dr. Goldórát, itt nincs felírva a neve, ő a TÉT Alapítvány, Tudományos és Technológia Alapítványnak volt az igazgatója, a NATE megalapítója, jelenleg tiszteletbeli elnöke. Szigeti Fanni, a NATE ügyvezetője, és mi ketten Rigler Dorkával együtt vagyunk a kutatók, partnerem ragyogó angolos, és szociális területen végzett a Corvin Egyetemen. Nagyon szépen köszönöm figyelmüket. Na most, sharing is paused.